Jó napot kívánok, Stúber Andrea vagyok, ez itt az Ahol hely van színházi belépő című műsor, ahol ma Jordán Tamás a vendégem. Hát, jaj, igen, hát Tamás ezerféle okból lehet itt, de hát történetesen születésnapja is volt a múlt héten. Most én lázasan keresek a táskámban, mert gondoltam erre a születésnapra. 70 éves volt Jordán Tamás a múlt héten. Szeretettel gratulálok, és Isten éltesse. Nagyon hallgat, de nézegeti ezt a picike üvegpezsgőt, amit kapott ez alkalomból. És hát miután nyilvános volt a születésnapod olyan értelme, hogy olvastunk róla itt-ott, én azt is olvastam, hogy a te kedves édesanyád ilyenkor pogácsát süt, mindig annyit, ahány éves vagy. És úgy elképzeltem 70 pogácsát, hogy az nagyon sok, hogy abból vajon mennyit tudtál megenni, és nem akkor ki segített neked, kis család, nagy család, hogy fogyott el a 70 pogácsa, elfogyott-e?
Hát szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm szépen az ajándékot, nagyon kedves gesztus. 70 pogácsa az elfogyott, mert ott kínálgattam a kollégáknak, és nagyon finom pogácsa, tehát nem is kellett sokáig várni, üres volt a kis szatyorom.
Tehát tulajdonképpen alig jutott neked.
Hát kettő, hát, de nekem nem is szabad, én cukorbeteg vagyok, tehát módjával lehet csak pogácsa tenni.
Pogácsa.
Persze, ez egy gesztus.
No, és azt is olvastam, hogy a napokban Hódmezővásárhelyen jártál, és átvetted a Bessenyei Ferencről elnevezett, és általa, illetve az özvegye által alapított díjat. Bessenyei díjasként is üdvözöllek. A helyi katonazenekarral együtt kaptad meg, ez egy kedves ünnepség lehetett, gondolom. Lázár János mondott beszédet, ezt is olvastam.
Lázár János levelét felolvasták.
Jó, hogy nem tudott ott lenni, de levelet küldött. Értem. Bessenyei Ferenc, neked... Hát gondolom, hogy olyan kollégád volt, aki egyébként színészileg meglehetősen ellentétes, tehát nem az a fajta színész volt, mint amilyen te vagy. Hogyan álltatok kapcsolatban egymással vagy? Szóval, hogy mi volt köztetek? Na, hát mesélj, valamit, hogyan él benned.
Szóval leszámítva egy-két filmet, lehet, hogy csak egy volt, ahol mi találkoztunk, én nekem nem volt alkalmam vele dolgozni, együtt játszani. Amikor a Nemzeti Színházat elkezdtem 2003. január 1-én, akkor ő feltűnt a porondon, és hihetetlen szeretettel és figyelmességgel vett körül. Nem tudom, minek köszönhetem, de nagyon-nagyon nagy barátjává tett engem, ami nagy kitüntetés volt, és nagyon sokat számított a hát az első időszakban olyan nagy viharok voltak a színház körül, és annyi nehézség volt, és az, hogy a Bessenyei, hogy ott megjelenik, és hogy tüntetően szeret engem, az nekem nagyon nagy lelki támasz volt. Hát sokat járt bemutatókra is, néha ordibált velem, néha barátságosan beszélgettünk, tehát én érezhettem azt, hogy kitüntet a szeretetével is, hát én is nagyon nagy színésznek tartottam mindig, és hát nagyon boldog voltam, hogy ez így alakult. Aztán sokat harcoltam azért, hogy szobra legyen, mert az nem nagyon akart lenni, pedig ott lett volna helye, de nem volt rá pénz. Én mondtam a temetésén beszédet, és akkor nagyon jó voltok az özvegyével, az Eszterrel. Tehát nem úgy tekintek most már vissza erre hát most 10 éves múltra, hogy ez egy barátság volt, mondom, magamnak úgyse tudja megcáfolni.
Igen, mert hogy ő akkor a Nemzeti Színházhoz olyan formán kötődött, hogy a nemzet színésze volt.
Igen.
De egyébként nem volt itt ez a zavaros helyzet, hogy a régi nemzeti, ami a mostani Magyar Színház, abban voltak ott régi nagy színészek és örökös tagok, akik azonban nem kerültek át a nemzeti társulatába. De hát azt gondolom, hogy azért a nemzet színészeként az ő támogatása az fontos, meg jó lehetett, igen.
Hát igen, mint a Nemzeti Színház igazgatója, nekem a nemzet színészeivel kellett törődni, tehát különböző alkalmakkor együtt elmentünk, szóval én voltam akkor a házigazda.
Te vitted akkor ebédelni, aztán...
Mentünk a Gundelbe vacsorázni, vagy uzsonnázni, tehát én nekem közöm volt hozzájuk.
Hát így ennek kapcsán is úgy eszembe jutott meg a Hódmezővásárhelyi ünnepség, hogy a te pályádon és a különböző funkcióidban, amik hát mindig színház csináláshoz kötődtek, azért eléggé hát kellett, hogy kapcsolatban legyél politikusokkal meg, tehát színházon kívüli emberekkel. Tehát, hogy ez úgy jól megy neked? Tehát városvezetők meg politikusok, hogy úgy te egy ilyen kedves, kellemes társasági ember vagy? Jól kijössz velük? Vagy igazából ez nehezedre esik, és ez egy teher, hogy ez része a különböző funkciódnak, amiket életed során betöltöttél?
Hát természetesen rengeteg helyzetet jelent egy nemzeti színház igazgatói székben ülés. De hát már a Merlin is. Hát még azóta hát a politikát, ha akarjuk, sem tudjuk megkerülni. Tehát óhatatlan, hogy az ember ne kerüljen kapcsolatba a politikával és a politikusokkal. De hát most így keresgélem a szavakat, hogy én mit mondjak arról, hogy én olyan természet vagyok, hogy velem nagyon jó lehet jóba lenni, és én nem nézem a politikát, amikor nexusba kerülök emberekkel, hanem én rögtön rövidre zárom, mondom magamnak, és remélem, hogy ez így is igaz. Tehát én nekem vannak mind a két oldalon jó barátaim, és én a megosztottságot már nem is bírom elviselni, és visszaemlékszel arra a fiaskóra, ami a csata bárbelásás, amivel végződött. Én ezt komolyan gondoltam. És én a szakmában azt hiszem, hogy alig van olyan, akivel ne lennék jobb, akárhova tartozik.
Igen, azt néztem, hogy viszonylag sokáig a rendszerváltás utáni időszaktól kezdve, tehát 92-től 2007-ig, pontosan nem néztem végig, te úgy a színházi szakma közéleti vagy szakmai érdekképviseleti szervezeteiben is ott voltál és dolgoztál színészkamarában, színházi társaságban, vezetőként. És hát nyilván ezen fáradoztál, és akkor most körülnézel, és azt mondod, hogy ez a tevékenység, ez tulajdonképpen hiába való volt, mert hogy hát most a helyzet még rosszabb, mint 15 évvel ezelőtt.
Hát gitrágásnak lehet nevezni a dolgot, nagyon sokan próbálkoztunk azon, hogy legyen valami, de hát az egész közéletünk az annyira átpolitizált, és olyan deformált minden, és a színészekben sincs elég ambíció ahhoz, hogy változtassanak a saját és a környezetük sorsán. Úgyhogy én most nagyon jól érzem magam, hogy ez a 230 kilométer, ez nem csak fizikai, hanem lelki távolság is a budapesti közélettől.
Tehát, hogy Szombathelyen teljes lélekbedobással tudsz élni egy ilyen kisvárosi vidéki életet egy vidéki színházzal, amit vezetsz?
Hát ez nekem nem szokatlan, én 11-ig voltam Kaposváron, tehát a vidéki létezés, a vidéki lét családostul, az Adél ott született, mi a Katival, akár csak a Robi, a Koltai, a Pogány, meg a többiek, mi kaposváriak voltunk. És a színészektől is Szombathelyen, amikor szerződtünk, azt kértem, hogy amíg itt dolgoznak, addig legyenek szombathelyiek, és többé-kevésbé ezt ők teljesítik.
És úgy meg is ragadtak? Tehát már ott tartanak, hogy lakást, házat vesznek, Szombathelyi lányt vesznek, veleségül, gyerek születik, szóval úgy sikerült?
Hogyne, jó néhányan vannak, akik házat vettek, gyerekeik vannak, családosan ott vannak, és aki meg nem, például a Kismari vagy a Trokán, csak akkor mennek föl Pestre, hogyha húzamosan nincsen dolgú Szombathelyen, de nagyon nagy örömömre szolgál, hogy a piacon, az uszodában, a főtéren, a kávézóban, szóval mindenhol jelen vannak, és a város ezt nagyon díjaz. Én pontosan tudom, hogy milyen a kisvárosi mentalitás, hogy nagyon-nagyon fontos nekik a birtokosi tudat, hogy az én színházam, az én színészem, és azt nagyon díjazzák, és tudják, hogy a mi színészeink jelen vannak.
Úgy emlékszem, hogy régen úgy volt a 80-as évek, meg 90-es évek, hogy is akkor a kisvárosban a helyi fényképésznek a kirakatában ott voltak a helyi színészeknek a portréfotói, mert azokat is ott csinálták, és az olyan helyes.
Igen, hát itt is Nagybecsben vannak tartva.
Fáradtnak látszol, és borostás vagy, és én gyanakszom, hogy nem csak úgy egyszerűen elfelejtettél megborot válkozni, hanem valami célod
igen,
van
vele. Igen, most a rádióhallgató ezt nem lát helyen.
Hát azért mondom, igen.
Szóval most legrosszabb stádiumban vagyok a szakállnövesztésnél, mert még nem csak egy-két napos borosta, amit ugye el lehet nézni, hogy valaki nem ért rá meg borotválkozni, ez most már egy komoly borosta, még nem szakáll, tehát most a legelhanyagoltabb külsőt mutatom ezzel, tehát most valóban szakállt növesztek, még van több mint 3 hét, hogy nőjön, én remélem, hogy amire kell, február 14-én ez már szakáll lesz, mert akkor gyorsan el kell mondanom, ugye, hogy Freud szerepét fogom játszani a Rózsavölgyi irodalmi szalomban, és ahhoz növesztem ezt a szakállt.
láttam, hogy ez egy kétszemélyes darab, mert a port már jegyzi, a port hú, nem, mintha reklámozni akarnám, de azért nevettem, mert ott már ott van a szereposztás, és már szavazni is lehet, és egy valaki már szavazott, és 10-ből 10-re értékelte a produkció.
Milyen jó, igen, nagyszerű.
Úgyhogy valakinek már helyből nagyon tetszik, ez egy kétszemélyes darab, és Alföldi Róbert-tel játszol, ő a fiatal pszichiáter, aki ott veled vitatkozni fog.
Író. Író? Ha erről beszélek, muszáj. Kötelességednek érzem. Nem vagyok erre kötelezve, de Zimányi Zsófia nevét meg kell említeni, mert én most már ott többször is előfordultam. Ő találta ki. Ez a Broadway-en 3 éve bemutatott darab. A 83 éves Freud szájüregrákkal Londonban vagyunk, Hitler bombázza Londont, és akkor elhívja magához azt az írót, akiről tud, nem találkoztak még, 40-es éveiben járó író, aki egyik pillanatra a másikra ateistából istenhívő lett. Én Freudot ezt hihetetlenül fölbosszantja, és elhívja magához, hogy erről beszélgessenek. Tehát tulajdonképpen hát van Isten, vagy nincs Isten. És ha van, akkor azt mivel bizonyítjuk, ha nincs, akkor azt honnan tudjuk. Ilyen erről szól a beszélgetés, de sok minden szóba kerül, és hát nem érdektelen az, hogy nagyon közel van a halálhoz Freud, és ilyen megátalkodott ateista.
Hát és úgy képzelem akkor ezt a dolgot, hogy Zimányi Zsófia fölhívott először téged.
Először a Robit hívta föl. Azt hiszem, igen. Fölhívott, hogy van ez a lehetőség, mert akkor már mondta az Alföldit, és olvassam el, és hogy van-e kedvem hozzá. És hát nagyon érdekelt, és hát természetesen igen mondtam, és most itt vagyunk a sűrűjében.
És próba szünetben a Nemzeti Színházról beszélgettek?
Egyáltalán nem besz. Mi korábban beszélgettünk a Nemzeti Színházról, most nem nagyon van mit beszélgetni, mert sajnos eldőltek a dolgok. És ezt a sajnos nem véletlenül mondom.
Na, akkor most hallgatunk egy kis zenét, és aztán folytatjuk.
Nincsen apám, se anyám, se Istenem, se hazám, se bölcsőm, se szentedőm, se csókom, se szeretőm. Harmadnapja nem ezek, se sokan, se kevesen, 20 esztendőm adalom, 20 esztendőm eladom. Hogyha nem kell senkinek, hát az ördög veszi meg, tiszta szívvel letörök, ha kell embert is pölök. Elfognak és felkötnek, áldozó, de elködnek, s halálkozó fűterem, gyönyörű szép szívemen.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n, integetek Bognár Éva főszerkesztőnek, hirtelen felbukkant az ablakon túl Csalócki Zsolt a hangmérnök kollégám, Jordán Tamás a vendégem, ma én Stuber Andrea vagyok, most mindenkit felsoroltam. No, hát nézegettem, most múltál 70 éves, az egy szép kor, ilyenkor az emberek már békésen nyugdíjban ülnek otthon, vagy néha egy-egy feladatot színészként elvállalnak, de azt láttam, hogy te rengeteget dolgozol, és rengeteg félét csinálsz. Most megnéztem a januári tevékenységedet, és úgy láttam, hogy volt egy bemutatód rendezőként Békés Csabán, egy olyan gyerek mesejátékot rendeztél meg, amit korábban már megcsináltál. Zalán Tibor, Huzella Péter, 777, ez a címe, és ezt most Békés Csabán megcsináltad egy számodra ismeretlen társulatban, ahol Fekete Péter az igazgató, aki neked régi ismerősöd,
hát
valaha...
Annyira, hogy a Fekete Péterrel ezt a mesét a Merlinben együtt csináltuk.
Aha, tehát, hogy ő még a Merlinből.
Már a Merlinben, ott ő dolgozott, hogy ne, és ebben a darabban, ennek az előállításában is részt vett.
És aztán a Nemzeti Színházban is dolgozott egy ideig,
amikor
ott voltál? Hogyne,
ő volt az úgynevezett megyeljárásnak a parancsnoka. Ez két évig tartott. Te emlékszel rá, hogy ez volt?
Emlékszem, igen. Igen, volt egy ilyen. Egy ilyen sikeres kezdeményezés. Igen. Én tudom, hogy ő téged atyai jó barátjának tekint, és adsz neki tanácsokat, adsz majd neki tanácsokat. Állandóan a Nemzeti Színházhoz fogok, nem, majd igyekszem nem állandóan a Nemzeti Színházhoz kiukadni, de vele van szó a Nemzeti Színházról?
Most persze beszélgetünk a Nemzeti Színházról. Jó, hogy ő most kormánybiztos.
Adsz neki tanácsot? Kér tőled tanácsot?
Hát a tanácsom az, hogy ne nagyon ártsa bele magát a politikába, és hogyha lehet, olyan jó színház szervező, annyira ér, olyan jó dolgokat csinál, az iskola is, ami mellette van, ahol képeznek háttérszemélyzetet, ezek mind szükségesek. Én őt nagyon rátermett, tehetséges embernek tartom, sajnálom, hogy egyáltalán foglalkozik politikával.
No, tehát január továbbiakban úgy láttam, hol van itt, hogy Szombathelyen játszol egy Tiberius című darabban, vagy szerepel egy programban, hogy Tiberius, sokat nem lehet megtudni
szóval
róla, de nem tudom, hogy micsoda. Akkor ezt áruld el nekem, mit jelent az,
hát,
hogy Tiberius?
De akkor beszéljünk arról, hogy úgyis szóba kerülnem, ez annak a koncepciónak a része, ez a Tiberius, mindjárt elmondom, hogy mi ez, ami engem Szombathelyre vitt, az az állítás, hogy a színház az nem csak az előadásokról szól, hanem rengeteg eseménynek kell történnie azért, hogy az emberek odaszokjanak, hogy agóra legyen találkozóhely, és ehhez vonzó eseményekre van szükség, hogy aztán események nélkül is összejöjjenek, mint annak ilyen az egyetemi színpadon. Most a szombathelyi lakosok borzasztó szorgalommal őrzik és védik a római múltjukat. 2000 éves város, Claudius alapította, csodálatos a karnevál, ami minden augusztus végén van. A félváros római ruhában van egy káprázatos felvonulás, örömünnep, ez egy nagyon nagy szabású esemény, és akkor arra gondoltam már a kezdetkor, hogy mi csinálunk egy sorozatot, hogy minden hónapban, ha lehet, előveszünk egy császárt, és akkor annak az életéből valamilyen sztorit bemutatunk, ez az étteremben van, amit vacsora kísér, korabeli vacsora, ez a császárok napja. Most éppen Tiberius kerül sorra.
Vagy így.
Tehát de volt már Claudius, ez sorban vannak ezek.
És most ezt imádják, nem?
Ezt imádják, mert nagyon mulatságos. Bartá Balázsnak hívják, aki ezt írja, ott tanít irodalmat, nagyon jó dramaturgiai érzéke van, Katona Attila történész, és akkor a mi színészeink, de mi aznap kapjuk meg ezt az anyagot, ők is elolvassuk, ez holnap délután lesz. Elolvassuk, és akkor ezt én lerendelkezem. És ezt nagyon szeretik ezt, mert ott mindenféle mókák vannak egy rendelkező próbán, de közben a Katona Attila meg tudományosan, de nagyon szórakoztató stílusban beszél arról a korról, hogy hogy nézett ki Európa, hogy nézett ki Róma, milyenek voltak a hatalmi viszonyok. Szóval ez egy nagyon izgalmas, jó kis előadás sorozat.
Na, hát akkor
most még egy sorod, akkor tehát talán jó érzés nekem mentegetőzésként mondani, hogy tavaly márciusban nem lehetett tudni, hogy én igazgató maradok, vagy sem. Sőt, voltak olyan pillanatok, amikor azt lehetett gondolni, hogy ez a hajó, ez elmegy. Tehát én kénytelen voltam bebiztosítani magamat, mert mi van, hogyha nem, mit csinálok? Tudod? Tehát ezért most már így nézve, hogy igazgató maradtam, szinte erőn felül vannak dolgok, de ha nem lettem volna igazgató, akkor ezek a munkák segítettek volna nekem a mindennapi kenyérkeresethez.
Szombathelyen a színházban játszol egyébként a 12 dühös emberben, és
A kabaréban,
igen, Schulz urat, igen. És aztán vannak, tehát vannak Pesten feladataid, például a Pince Színházban a karácsonyi énekben, ami egy viszonylag friss bemutató, igen, decemberi karácsonyi. Hát én nem láttam még ezt az előadást, de tudom, hogy ez sokáig egy nagyon gonosz ember abban a darabban. Az,
hát szeretem
az
ezt.
Megy. Neked
szeretem.
Az a nagyon gonosz emberség?
Hát így iparkodom nagyon gonosznak lenni, a helyzetem meg a szöveg megvan rá. És hát viszont a végén meg nagyon jóságos lesz, tehát De ez egy helyes előadás, nagyon szeretik a gyerekek, nagyon nagy teltházakkal, megy sikerrel. Én nagyon szeretem játszani, mert jó ez az ív, ami a szerepben van. Meg táncolok is, sőt, lehasarok, földre fekszem, ugrándozom, mint egy 40 éves.
Na hát akkor 30 évet letagadsz, hát ez már, ezért már érdemes. No, aztán a Széllel szembe, amit játszol szintén mindenhol, tehát egyrészt az szintén a Rózsavölgyi szalomban. Egyszer ott összefutottunk, jöttél ki a matróz csíkos pólódban is. Én tudtam, látod, hogy ez jelmez, igen.
Pécset lát. Most nem is jó szó, hogy játszom, nem tudsz más mondani. De szóval elmondom, hogy mi a helyzet, miután te láttad, tudsz hozzá viszonyulni. Ez a Széllel szembe, amit annyira imádok, ez kilép abból a mederből, ahol folydogáltak az én színházi munkáim, az egy önálló estek, stb. Én, amikor erre az estre sor kerül, akkor úgy érzem magam, mint amit mindenki érez, amikor meghívják egy társaságba, és mondják, hogy leszünk, hogy 20-an, ott leszek a Feriék, a Géza, az Elvált, jön az Ildikó, és akkor örülsz, hogy mész egy jó kis baráti buliba, a hónod alatt van egy üveg bor vagy egy pezsgő, és azzal a bizsergéssel mész el, hogy jaj, de jó kis este lesz. Én ezt érzem előtte. Semmiféle színészi feladatot, vagy az égvilágon semmit, mert az olyan, hogy dumálok. Most amikor megyünk a Gézájékhoz, vagy a Feriékhez, az az este, az lehet rossz, mert valaki bepihál, vagy összevesznek. Szóval nem jelent garanciát az estre vonatkozóan az, hogy én nekem van egy ilyen bizsergő közérzetem, de a viszonyomat el tudom vele mondani. Tehát én nagyon jó szórakozásnak tartom.
És akkor nincs is olyan, hogy egy este kevésbé jól sikerül, mert a közönség nem úgy veszi, vagy nem reagál?
Hát most nagyon pimasz lesz a válaszom. Az van, hogy időnként rettenetesen jó, máskor meg csak nagyon jó.
Szóval tehát viszonylag kicsi.
Ilyen különbségek vannak.
Értem. Igen. Nézem, hogy van. Nem, most akkor így nagyjából összeszedtük. Ja, van még a macskajáték. A macskajáték, amin elgondolkodtam, hogy nekem ez egy megszokhatatlanul borzalmas érzés különben a színházzal kapcsolatban, hogy ezt a szerepet Végvári Tamástól örökölted az Örkény Színházban, a Cserblényi Viktort. És hát egészen biztos, hogy nagyszerű vagy benne, ezt így látatlanban. De az én ezt nem tudom megszokni, hogy cserélhető a színész. Neked,
neked ez könnyen megy. Szörnyű érdés, nekem nagyon-nagyon jó barátom volt. És hát nagyon hiányzik, és hát az is borzasztó érzés volt úgy átvenni, hogy közben akik játszanak benne, azok nekem nagyon régi, személyes, melegen szeretett jó barátaim, a Csomósa, a Molnár Piroska, a Pogány Jutka, és kértem, hogy legyen más jelmezem, mert ott álltam a büfépultnál, és megláttak, akkor összeszorult a szívük. De valahogy ez hát nem lehet mit csinálni, ezt tudomásul kell venni, hogy ez így van, és amikor olyan drámai helyzetbe kerültem ebben a műfajban, hogy az őze után át kellett venni a Hányazóra Vekker urat, az nem ment minden belső konfliktus nélkül. Hát végül is ennek így kell lennie, hát ez ilyen pálya.
Tehát, hogy ezzel így megbékélünk mindannyian.
De
hogy...
most valahogy nyilatkoztam, a sorba csapódnak ilyen közeli nagy bombák, ugye a Garas, a Vallai, és akkor legfőképpen a Hollósi, aki hihetetlenül nem lehet megemészteni. Hogy beszéltem valahogy fiatalabb koromban, úgy nézett ki a képlet, hogy álltam egy sővényelbe, olvastad?
Olvastam, mondd el, mert nagyon
sővényelbe kerített helyen, és nagyon jó volt ott bent, mert nem fújt a szél, jó idő volt. Most a sövény maga az emberekből áll, az én ismerőseimből, barátaimból, és akkor talán a Fehér Gyurival kezdődött, Fehér Gyuri filmrendező, nagyon jó barátom. Egyszer csak ott az kiesett, akkor még nem volt olyan nagy baj, így, ami a befújó szeret illeti, de hát akkor aztán jött a sorba az Őrsi Pista, nem, most mindegy. És most már, hogy nagyon foghíjas ez a sövény, most pláne a Fritz is, aki elég nagy helyet foglalt el, most így érzelmileg is, most már lehet érezni, hogy ebben a kis térben húzat van, mert átjár a szél.
Hát azért még jönnek, és betakarják a lukakat.
Hát nem nagyon tudják, és azért, én nem törődtem soha az életkoromban, semmelyikkel, se a 40-nel, se az 50-nel, se a 60-nál. Most a 70-nel is szeretnék kevésbé törődni, de hát a világ azért törődik vele, és azt konstatáltam, és szeliden tudomásul vettem, hogy ebben az életkorban muszáj farkasszemet nézni az elmúlásra. Most én nem gondolom azt, hogy szóval bármennyi év lehet, az apukám 94 éves, és jól van, az anyukám 93 éves, de azért föl kell készülni, hogy azért örökké nem tart. És azt mondom, hogy 70 éves kor az a határ, amikor még meg lehet úszni nem törődömséggel, meg el lehet hesegetni a gondolatot. Most már szokni kell a gondolatot, hogy ez valamikor csak véget ér.
Na ide akkor hallgatunk valami szép szomorú zenét.
Rejtelnek, ha az engelnek, őrt állok, mint mesében. Bebújtattál engelmet, talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 dana, dom. Dom, dana, 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 dom, dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom. Én is írom, énekem, ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ezt a nehéz hűséget. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, 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 dana, dom, dom, dana, dana, dom, dom. Rejtelmek, ha az engelnek, őrt állok, mint mesékbe. Bebújtattál engelmet, talpig nehéz hűségbe. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, dom. Szól a szellő, szól a víz, elpirulsz, ha megérted. Szól a szem és szól a szív, folyamodnak, te érted. Dom, 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 dana, dom, dom, dana, 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 dom, dom. Én is hírom, én nekem, ha már szeretlek téged, tedd könnyűvé én nekem ez a nehéz hűséget. Dom, 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 dom.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a rádió Kun szombat délután. Jordán Tamás a vendégem. És olyan szép évtizedek vannak mögötte, hogy bár bennem van hajlam így visszafelé göngyölíteni, de csak éppen csak szúrópróbaszerűen egy-két kérdést azért úgy belőnék innen a régebbi múltból, hogy éppen úgy is szó volt a barátokról. Bálint András, neked nagyon-nagyon-nagyon régi gyerekkori, tehát iskolatárs és barát, és azon tűnődtem, hogy a pályátok itt-ott azért nyilván találkozott, de hát mégis különböző felé ment, vagy hogy vajon a színházról való gondolkodásotok az hasonlít-e, vagy hatott-e egymásra, hogy tehát van-e benned valami, van-e bennetek egymásból színházlátásilag valami szerinted?
Egy osztályban jártunk, játszottuk 3624 gombfoci meccset együtt, fotballosztók, sülve-főve együtt voltunk, nagyon jó barátságban. Aztán amikor őt fölvették a színművészeti főiskolára engem, nem, akkor ő vitte el engem az egyetemi színpadra, mert akkor ő ott már amatőr színészként volt, és aztán amikor ő főiskolás volt, és aztán elment Pécsre, akkor teljesen megszakadt a kapcsolatunk. Majd amikor visszajött, akkor bár ez jóval odébb volt, akkor létrejött egy bridge party, a Végvári, a Márton András, a Bálint meg én, és akkor rendszeresen, de előtte is, mert mi azért találkozgattunk most, hogy mennyire, milyen módon hatottunk rá egymásra, egy bizonyára, tényleg sok különbség is van, de én azért nagyon sokat köszönhetnek neki, mert amikor megkapta a Radnóti, akkor még színpad volt, és rögtön elkezdte avval kezdte, hogy meghívott egy szerepre, ott a Bolnár Ferenc Lilium és a gyermeri árny.
Az árny, igen.
Az elején volt. És aztán ő beszélt rá, hogy csináljuk meg ezt a szabad ötletek jegyzékét, amitől én viszonyogtam, hogy színpadon legyen. Aztán játszottam, meg rendeztem ott. Tehát háromszor is rendeztem, talán már Máli nénit, az Üzzavaros éjszakát, a Rokonokat. Játszottam Szorint, játszottam a Störkapitányban. Tehát nekem a Radnóti az olyan volt, mint a második otthon. Tehát én sokat
itt beleszúrnék egyet, ha így szóba hoztad ezt az Árny című darabot, amit most így eszembe juttattál. Az arról szól, hogy egy színész, az ugye az a darab, ami arról szól, hogy egy színész majdnem átbillen, hogy a saját igen, szerepében igen. Majdnem átvált a személyisége abba, hogy ez igen, valami az őrület határán levő dolog. Teljesen téged érintett valaha így szerep, hogy ilyen közelről, ilyen veszélyed?
Soha. Igazán, mert még, szóval nem, egy másik rádió beszélgetésben lehet, ha van rá idő, meg igény, ez lehet téma, hogy én mit gondolok erről, mert csak most röviden érintem, hogy az átélés szónak a tartalmát a szakma nem ismeri. Nem tudják, hogy mit jelent az átélés, vagy nem azt tudják, amit én. Az átélés az nem jelent egy lilaködöt, amiben bódultan, kótyagosan össze-vissza csinálnak az emberek valamilyen hatás alatt. Az átélés megelőzi egy rendkívül tudatos munka, az elemzés. Én elgondolkodom, hogy most nem színdarabot mondok egyszerűen, milyen az, amikor én elhagyott vagyok, és a szerelemben teljes vereséget érzek, és kétségbe vagyok esve, milyen az, hogy gyermek megkétettél, hiába növeszted. Ha ezt el kell gondolni, ezt meg kell érteni. Nem lehet annak a hatása alatt elmondani. De amikor én ezt megértettem, és elkezdtem magamban ezt megteremteni, ezt a szikár fájdalmat, amikor már tudtam, hogy annak milyennek kell lenni, akkor azt én élem, de az tudatos, az irányított, az egy elter, de élem. És akkor arról is szívesen beszélnék egy majdani beszélgetésben, hogy milyen fantasztikus a Thomas Mann időzlésében az igazat mond, ne csak a valódit, hogy én ezt értem, és általában nem értik. A valódi a színházban az jelen van, jó színészek valódikat csinálnak, és leesik az árunk. De most nagyon merészet mondok, hogy a zenében van abszolút hallás. Nekem a prózában azt hiszem, hogy abszolút hallásom van, és rögtön hallom, hogy az nem igaz, az csak valódi. És olyan mérhetetlen az igényességem az igazra, hogy nagyon nehezen tudok színházat nézni. Na most hirtelen befejeztem.
Igen, mert tehát most ugye elképzeltem azt, hogy színházba vész, és rosszul érzed magad, mert kiszűröd az abszolút hallásoddal.
Nem hiszem el legtöbbször az én...
Mikor hittél el legutóbb előadást?
Egész előadást nem is tudok elhinni. Pillanatokat el tudok hinni, azok vannak, de talán azzal vigasztalom magam, vagy áltatom, hogy viszont cserébe talán nincsen jobb néző nálam, mert én annyira elhiszem, amit el lehet hinni, de a próbákon is, hogy nekem, én meg tudok rendülni, nekem igaziból ki tud budjanni a könycseppem, hogyha olyat látok, ami megrendít, mert olyan helyről jön. De hát ez most nagyon lila kezdeni érzem. Tehát nem is szívesen bonyolódok bele, de minden esetre az a kérdésed, hogy így most az árny kapcsán, én azt tudom, hogy milyen, ismerem, de azért a legátértebbnek tűnő pillanatomban, amikor valóban igazat mondok, az a József Attila szabad ötletek jegyzékében is meg van csinálva. Az van megcsinálva, hogy én azt érezzem, amit kielemeztem, és akkor érzem azt, hogy én egy itt hagyott szegény gyerek vagyok, mondja a József Attila. És azt mondom, hogy én nekem nincsen senkim. És akkor ez megszólal bennem. Jól lehet, ez nem igaz, meg élnek a szüleim, de én azt tudom, hogy milyen. És remélem, hogy és meg tudom szólaltatni. És azt érzem, de az elő van készítve.
Akkor József Attiláról eszembe jutott most, hogy 30 éve járod az országot Csebő Ferenccel, a Szólt az ember című József Attila estel. Vajon akkor így kit ismersz most már jobban, a József Attilát vagy a Csebő Ferencet? Tehát, hogy úgy, nagyon közel lehet hozzád minden, ami József Attila és József Attila, és akivel József Attila.
Én most nem akarok nagyon deviáns tenni, de hát kikényszeríti a kérdésed belőlem azt, hogy mi a Fehér Gyurinak köszönhető, aki filmrendező volt, és először Edelényétől meg tőle kaptam József Attilákat, hogy én úgy tekintem, hogy az az enyém. Tehát nekem ezt a József Attila írta, de én nem József Attilát mondok, hanem azt mondom, amit én érzek, és miután én ezt úgy nem tudom elmondani, tőle elcsenem ezeket a gondolatokat, de én magamról beszélek. Tehát én nem ismerem József Attilát jobban, én magamat, a József Attila segítségével felfedezem néha magamat. A Sebőt meg nagyon szeretem, elég jól ismerem. Bocsánat, de miután mondhatjuk azt, hogy mindenki mondhatja magáról, hogy nem ismeri magát eléggé, József Attila nekem nagyon nagy segítséget ad abban, ne őt, hanem saját magamat jobban ismerjem.
És mi van, ha valaki más a fület hallatára József Attilát mond?
Az égvilágon semmi. Most éppen a Darvas Ivántól hallottam videóbejátszáson az ember végül homokos, nem tudom, mi a pont, homokos szomorú vizes sikra él. És nagyon jól mondta másképp, mint én, és annak én örültem. Én nem.
És akkor nem tévesztetted össze, hogy rólad beszél?
Azt, hát nem, ő is magáról beszélt már. A Koltai Robi az Hetzből, mert mond néha a Dunán, hát mondja néha, hogy akkor föl szokott engem hívni, és engedélyt kér, hogy elmondhassa.
De akkor megadod a szemedét.
Persze, meg. Tehát nincs nekem azzal bajom. De hát ők is magukról beszélnek. Ez nyilván másképp, mint én. Ez érthető, amit mondok?
Ez szerintem érthető. Érthető. És végül is 25 éve élsz együtt ezzel a szöveggel.
Igen.
Amit most megint előadtál. Azt hiszem pont a születésnapot kapcsán a Nemzetiben.
87-ben volt, az 20, hát igen, 26 évet, 25 és nem tudom. 25, nagyon sokat változott, egészen más vagyok én is. Nem tudom pontosan már, és nem is akarom visszanézni, de hát ez mindig ma, mindig arról beszélek, ami éppen most van.
És nem szeretnéd visszanézni?
Nem, semmit sem nézek, írtózom attól, hogy visszanézem, mert belehalok, annyira nem tetszik. Én semmit sem nézek vissza.
Tehát, hogy úgy látod, hogy nem jól csináltad?
Úgy. Uh-huh. Úgy, félek is tőle. Nagyon, nem akarok szembesülni, de én menekülök a múltól, nem őrzök semmit meg. És az a furcsaság, hogy elmegyek Kaposvárra, és nem érzek semmit. Elmegyek a Rágymány, most még Rágymányosi hídnak hívom, átmegyek, látom a Nemzeti Színházat, nem érzek semmit. Elmegyek a egyszerűen nincs, kész, le van zárva, vége van. És amikor játszottam most a Nemzetiben, meg előtt, és amikor az Ügynök halálával voltunk a Nemzetiben, akkor vártam, hogy na majd most megtámadnak engem a nagy érzésekbe. És figyeltem, vártam, és az égvilágon semmi nem támadott meg.
Ez érdekes, tehát kifejezetten a jelenre szorítkozódnak a nagy érzéseid?
A jelenre, meg a jövőre. Ezzel nem tudom, hogy miért van ez. Én megyek tovább, és nagyon magam mögött hagyom a múltat.
Mindjárt akkor én is lezárom a múltat, de még egy dologra visszatérnék, mert kíváncsi vagyok rá, hogy a 25. színháznak voltál a tagja 1971-től. Nekem nincsenek személyes emlékeim a 25. színházról, de hogy az hogy alakult, arról valamit tudok, az tulajdonképpen olyasmi volt, hogy az a katonához volt hasonlatos annyiban, hogy ott egy olyan egymást választók csapata a politikusi kegyből, vagy valahogy jött össze, vagy... Tehát akkor nem nagyon alakultak színházak, és ez úgy egyszer csak úgy lett.
Hát
vagy
én nagyon...
Csak annyit legalább akkor, hogy te hogy kerültél oda, mi volt neked oda a kapcsolatod?
Hát ez borzasztó érdekes. Jön a baj. Egyetemi színpad, rúszt, meg még ilyesmi, most a rádióhallgatók nyilván kevésbé tudnak engem követni, de hát voltak a 60-as években egy legendás hely, az egyetemi színpad, és egy legendás együttes, amit Ruszt József vezetett, és hát amatőr színészek voltunk, akikből aztán profi színészek lettek, és nagyon jó előadásokat csináltunk. De miután ez egy amatőr csoport, az univerzitás, az lett volna a természetes folyamat, hogy az ember elvégzi az egyetemet, aztán utána jönnek mások. Abba kellett volna már korábban hagynom. És én 1970-ben eldöntöttem, hogy befejezem. Akkor már nem is gondoltam, hogy színész lesz belőle. Nem nagyon kiegyensúlyozott és boldog mérnök ember voltam, csak a tehetetlenség tartott ott. És akkor a Zsámbéki Gábor lehívott engem Kaposvárra egy szerepre, Goldoni kávéháza, Koltai Robi, Pogány Jutka, Timár Éva, és akkor arra gondoltam, azt eljátszottam 70 májusában, és arra gondoltam, hogy ennél jobb befejezés nincs, hogy az I betű napont egy igazi profi színházban is szerep. És én 70 nyarán már nem voltam színész. És 70 őszén fölhívta, Gáspár Zsuzsának hívják a hölgyet, alakult egy új színház, ahol a Hammann Péter próbálja Horváth Jenővel a Szokrátész védőbeszédét, és van egy börtönsz szolgaszerep. Két mondat, hogy nem csinálnám-e meg. És akkor azt mondtam, hogy hát vitatkoztam magammal, és akkor megengedtem magamnak, hogy azt megcsinálom. De aztán jött a többi. Akkor jött a Tóhó igaztalan halála, a Jancsó fényes szerek, a Vörös Zsoltár, és aztán a Gyurkó a berekérésére írt nekem egy Don Quixote-t, és akkor dőlt el, hogy akkor legyek már csak színész, és nem mérnök és színész. Most hogy alakult meg a politika? Én ezt semmit nem tudtam. Én nem tudtam
tehát
a
politikáról. Tehát akkor te nem voltál akkor ott.
Hát a Gyurkó, aki a Kádár kedveltje volt, el tudta intézni azt, hogy legyen egy új, modern, más nyelven beszélő színház a Berek Katival, és akkor ott Jobba Gabi, Zala Márk, ezek már mind eltűntek az életünkből, és a mai emberek, pláne a fiatalabbak nem is tudják, hogy volt ilyen, de az, amikor elindult, az egy nagyon izgalmas, progresszív, jó színház volt, amit a szakma nagyon nem szeretett. De miért nem voltál te? Mert fiatal
kicsike voltál, akkor bocsánat.
Igen.
Jó, hallgatunk zenét, és aztán eljövünk a régmúlttól.
Ha üt a nyár, hétszer szüljön meg az anyád, egyszer szüljön égő házban, egyszer jeges áradásban, egyszer bolondok házában, egyszer hajló szép húzában, egyszer kongó kolostorban, egyszer disznó közt az orban, fölsír a hazen mire még, a hetedik szem magad néz, a hetedik szem magad néz. Ha előtte áll, én legyen itt előtt a lány, egyki kezdi szavazatját, egyki végzi szolgálatját, egyki népen ingyen oktat, egyki úszni vízbe dobtat, egyki magam a erdőségnek, egyki tősebb bőfedének, cselleráncsal minden elég, a hetedik fent magad lél, a hetedik fent magad lél. Szerető után, ha jár már, hitt legyen ki lányányát, egy kis címet ad szabáért, egy ki megfizet magáért, egy ki a merengőt adja, egy ki a szoknyát kutatja, egy ki tudja, hol a kapos, egy ki kendőt kéne kapos, dobják körül, mint húsa ég, a hetedik fel magad lél, a hetedik fel magad lél. A költenés van rá költség, azt a verset heten költség, egy ki márványból rak falut, egy ki mikor szűrték alut, egy ki eget mér és bóli, egy ki a szó nevén szóli, egy ki lelkét üti nyélve, egy ki kasztány bontol élve, kettő vitéz és tudós négy, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy. Ha mindez volt a
ahogy írva, két emberként száj a sírva, egyik teljes keverlinga, egyik kemény mellutánka, egyki elvet üres elény, egyki győzni segít szegény, egyki dolgozik komolva, egy aki csak néz a holdra, világ sírkele alatt még, a hetedik te magad légy, a hetedik te magad légy.
Ahol hely van, színházi belépő. Ez a műsor megy a Rádió Q-n. Jordán Tamás a vendégem, Csalóczki Zsolt a hangmérnök, kollégám, én Stuber Andrea vagyok, és ezt a blokkot gondoltam, hogy a pedagógusi vagy tanítási tevékenységedre szánnám, vagy legalábbis abból induljunk. Hát egyrészt ugye létrehoztál egy színházat a 90-es években a Merlinben, ahol Lázár Katival, meg talán másokkal is, tehát fiatalokat fogadtatok növendékként, és aztán volt egy osztályod, volt a főiskolának 2000-es években, 2002 és 2006 között Lukács Andorral egy közös osztály, sokan jártak belé, sokan, tehát ide-oda különböző felé kerültek, és úgy felmerült bennem az a nagy létszámú osztály, hogy vajon figyeled-e a sorsukat, vajon van-e közülük olyan, akit sajnálsz, hogy nem ott van, vagy hogy más, vagy alakul a sorsa, vagy úgy érzed, hogy őt fel kellett volna fedeznünk nekünk, és nem úgy alakul a pályája, ahogy hivatott volna. Ezt mint volt osztályfőnököt kértem tőled, hogy van-e ilyen érzésed, volt növendékeiben
kapcsolatban. Még hozzátennék egy harmadikat, hogy Szombathelyen is volt.
Igen, arról is majd még. Igen.
Nagyon nagy létszámú osztály volt sajnos, és hiába voltunk ketten. Nem tudtuk azért eléggé jól megosztani őket, amikor két csoport összetük, és úgy próbáltunk, tehát nem volt végül is egészséges az ilyen nagy létszámú osztály. A Nemzetibe én elvittem jó néhány fiatalt, akiket 2006-ban szerződtek le, akiket aztán az alföldi, akikre nem volt szükség az alföldnek, szerintem abból lett volna valami.
Mert nincs is most már ott közülük senki
nincs,
sem?
Nincs, mert a Vasteri vagy a Dorina, uh-huh. vagy a Nagy Cili, vagy...
Dorina ott van. Ő ott van, igen.
Tehát ott
Martinovics Dorina.
Lehetett volna ebből valami. De hát úgy szétszórottak. Hát elmentek sokan Debrecenbe, még annak idején, amikor a Csányi meg a Vidnyánszki színházat csináltak, és akkor itt-ott különböző helyekre elmentek. Nagyon nem tartom velük a kapcsolatot, úgy tudogatom, hogy mi újság, és most a születésnapomon találkoztam talán ötükkel. De ha úgy arra vonatkozik a kérdés, hogy lett-e valaki igazán nagy fiatal sztár, hát azt kell mondani, hogy nem, de mostanában azért nagyon nehéz sztárnak lenni. Tehát nem kedvez most a világ ezeknek a valamikor könnyebben ment a kiugrás.
Igen, ugyanakkor Szombathelyen, a színházadban vannak hírmondók többen is a pedagógus munkádról, tehát még a Merlin időszakból is vannak növendékeid, a főiskoláról is van, a Nagy Cili.
És azok
a legújabbak, a szombathelyi fiatalok?
Azok döntően maradtak, tehát ott ők hát most már játszogatnak, van, aki főszerepet is játszik közülük. De hát én most is szeretnék tanítani tulajdonképpen ezt. Konzervál engem a fiatalság. Én nagyon, hát mondok, ma ezt biztos tudod, hogy verseket mondatok gyerekekkel. Én osztálytermekben a saját, most joggal mondhatom, hogy a saját szakállamra járok be, mert már alakulgat. Tehát azt a korosztályt,
tehát mi fölhívsz egy iskolát, és azt mondta, hogy 8-5-ös irodalomórára szeretnék bemenni.
Elmegyek és elmondjuk a János Vitézt. És én nagyon bírom, és csillog a szemük, és én akkor úgy érzem magam, mint más a jacuzziban. És ez nem kötelező, nem is tudja a színház. Én ezt megbeszélem az osztályfőnökökkel. Már 50 osztályteremben voltam, úgyhogy reggel 3-4-8-kor oda megyek, és akkor fürdök egyet velük. Tehát ez nagyon nagy öröm. Nekem ennyi idős a fiam, és 16 éves, és én nagyon tudok velük bánni, az a legszemtelenebb gyerekeket is kordában tudom tartani. Nem szigorú fegyelmezéssel, hanem mérhetetlen kedvességgel, és amikor teljesen megsemmisülnek, és nem tudnak mit csinálni, az, amikor találkoznak az iróniával. Azt nem is nagyon értik, érzik, hogy valami nem stimmel, de olyan jól tudok kedvesen beszélgetni és viccelődni velük.
És ennek Szombathely a terepe, ahol a második ciklusodat töltöd igazgatóként, és hát valószínűleg úgy van, vagy kérdezem, hogy mennyire van így, hogy ott talán sikerült megvalósítanod azt a régi vágyadat, vagy ideálodat, amiről az elején már volt pár szó, ami tulajdonképpen a Nemzeti Színházból is szerettél volna létrehozni, bár ott valószínűleg a épület eleve alkalmatlan volt arra.
Nem
maga az épület. Úgy értem, hogy olyan hely legyen, ahol napközben is vannak emberek és életben. Ott a pusztában, ahol süvít mindig a szél, és ott...
De most muszáj, muszáj közbeszólni, mert szinte megdöbbenve, értetlenséggel veszem tudomásul, hogy mindenki elfelejtette azt, hogy én azzal pályáztam, és a pályázatom döntő terjedelme az volt, hogy én be akarom építetni ezt a szabadtéri színpadot azért, hogy legyen egy 160 fős terem, ahol én folytathatom mindazt, amit a Merlinben mondhatom, talán sikeresen csináltam. Tehát az volt az én fő...
Én tudom, de te nem rajtad múlt, hogy nem sikerül, de hát nem.
De ott nagyon nagy élet lett volna, mert most gyorsan mondom, hogy az 5 év az jelentett 157-et. És minden héten legalább két esemény lett volna. Olyan, ami a Merlinben ugye földobta az egész város. Most gondold el, hogy mondjuk 30-40, 300 esemény biztos lett volna, vagy 350, és abból 30-40 olyan, ami oda rántotta volna az embereket. Én tudtam, hogy hogyan lehet azt élettel, mozgással megtölteni, de az nem sikerült. Egyszerűen az az én drámám, hogy amiért igazából a Nemzeti Színházat megpályáztam, az tulajdonképpen objektív okokból nem jött létre.
Ezt most már nem tudjuk meg, hogy az létrejöhetett volna, ha az megtörtént. Hát, ott az ember nem téved be véletlenül.
De nem téved be véletlenül, de hogy meghirdetem azt, hogy a dalnok versenyben
hát igen, akkor arra elmegy.
Rendelkező
igen.
Próbát tartok gotár, vagy hát annyi
az ember ott átvág a pusztán
hát most elmennek.
Széllel szembe
de mennek,
is, igen.
Hogy látogatják most, Istenem, fölemeltem magam, milyen örömteli, hogy özönölnek a Robi előadásaira, hogy jönnek a fiatalok, hát hogy ne, nem érdekes, hogy hol van. És volt egy kritikus, aki leírta azt. Kétszer is, hogy abban az épületben nem lehet jó előadást tartani, az kizárt dolog. Ugyanaz a kritikus most nem győzi. Keresi a jelzőket, a felsőfokú jelzőket, amiben méltatja a mostani Nemzeti Színházi előadásokat. És akkor beszélek picit arról, hogy azért az nagyon nagy pech, hogy kiközösített engem az a közeg, amelyikben az én gyökereim voltak. Nem jöttek oda rendezni az én nagyon nagy nevű barátaim. Egyszerűen bojkott alá vették. Tudod, hogy miről beszélek?
Nem túlzás ez. Nem.
Hát hogy lenne túlzás? Hát nem jöttek el. Tudod, egyszerűen nem jöttek el, mert de most lehet, hogy ez ki is kéne vágni ezt a dolgot.
Hát inkább csak lépjünk túl rajta, menjünk akkor. Szóval ott onnan folytathatjuk, hogy Szombathelyen úgy néz ki, hogy nagyjából sikerült ezt megvalósítanod. Szombathelyen azt láttam, amikor ott színházban voltam, hogy hihet, nem lehet egy szemmel befogni a programokat. Tehát, hogy nagyon-nagyon sok előadás van, és nagyon-nagyon sok történik ott a pénztár mellett, ki volt írva, vagy mi van ebben a hónapban, és hát hihetetlenül eseménydús az életetek.
Hát igen, hála Istennek, mozog körülöttünk, a levegő jönnek, de hát az ember terhetetlen. Most az rendben van, hogy 3000 fölött van valami a bérletesünk, a sikereket, hát főleg a zenést, azt 8-9 ezeren látják, tehát és 5000 nézője van majdnem mindegyik előadásunknak, de hát az ember terhetetlen, és azt szeretném, hogyha azért jelentősen növekedne, ez is ennek érdekében mindent megteszünk. Tehát én azt mondhatom, hogy én nagyon jó vagyok a bőrömben, csak kívülről nem látszik.
És olvastam, hogy ilyen személyes, kortes hadjáratot fordítasz, vagy folytatsz a nézőkért, hogy találkozni akar a leendő nézőket.
Nem tudom, hogy
szeretnél verbúválni, hogy írsz neki.
Hát
még van egy... Jó, még van néhány percünk. Mindenképpen valami pozitív Szombathelyi kicsengéssel fejezzük majd be.
Minden legfontosabb, hogy érkeztünk el, amit úgy se ért senki, de most már én ezt tudomásul vettem, hogy az, hogy nem csak az előadásokról szól a színház, amit mondogatok, az nagyon sok mindent jelent. Pláne, ahol korábban nem volt színház. Amikor én összegyűjtök embereket és beszélgetek velük, mert szerzek címeket olyanokról, akikről tudják, hogy potenciális színházba járók, de valamiért még nem voltak ott. Én nem arról beszélek velük, hogy vegyenek színházjegyet és jöjjenek el, hanem arról beszélek, hogy ők feltetőleg lokálpatrióták, és elmondom nekik, hogy be kell szülessen a belső elvárás, hogy akarjanak tenni valamit a városért. Tehát, hogy legyen megtartó ereje. Azért kell részt venni ebben, hogy otthon beszélgessenek, hogy a gyerekek hallják. Tehát a tudomásukra hozom azt, hogyha akarnak tenni valamit, azért áldozni kell némi pénzt is, meg időt. Tehát energiát kell belefektetni, hogy a következő generációnak már könnyebben menjen a kultúra, a színház, és az egymással megtartott kapcsolat, az érintkezés, szóval minden. Tehát én arról beszélek, hogy nem igaz, hogy egy polgárnak nincs lehetősége arra, hogy valamennyire hozzászóljon a világmenetéhez. És azt tartom tűrhetetlennek, hogy mindenki begúpózik, és azt mondja, hogy hát én nem tudok csinálni semmit sem. Én, mert ez nem igaz. Egyszerűen én az ambíciót szeretném fölkelteni, hogy akarjanak változtatni az életükön, és még gyorsan befejezem, az egész működésünknek olyannak kell lenni a portától, a recepciótól kezdve minden egyes sarkának az épületnek, ahol emberek vannak, hogy a gesztusainkkal azt mondjuk nekik, nem mondjuk ki, azt mondjuk mindenkinek, hogy ide félj, rád szükség van. És ezt tartom kulcsmondatnak, mert az emberek életéből ez nagyon hiányzik, hogy azt érezzék, hogy rájuk szükség van. És a színház ezt meg tudja adni, ezt az érzetet.
Tetszik nekem ez a gondolat. Köszönöm szépen Jordán Tamásnak, hogy eljött, és beszélgethettünk. Ez az Ahol hely van színházi belépő című műsor volt. Stuber Andrea vagyok, elköszönök, viszont hallásra.